Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg most neked a karácsonynak a csodáját. Hogy bár ennek az emberiségnek és benne nekünk semmi reménysége nem volt, arra nézve, hogy a halál, a bűn és a fájdalom örökös körforgásából kiszabaduljon. Semmi jogunk nem lett volna kérni a te szeretetedet és segítségedet, Te mégis úgy döntöttél a te örökkévaló tanácsvégzésedben, hogy elküldöd a fiút, és megszabadítod a te népedet. Köszönjük, hogy a te csodálatos kiválasztó kegyelmed magadhoz hívott bennünket. Köszönjük, hogy újra és újra egy láthatatlan ablakot nyitsz, ami lelki szemeink előtt, ahol megláthatjuk Jézus Krisztust, a te fiadat, akit értünk küldtél. Köszönjük, hogy hitáltal nyerhetjük az örök üdvösség ajándékát. Kérünk téged, hogy hadd lássunk most mélyebbre, hadd lássunk tovább, vagy hadd lássuk meg először a te fiadat. Hadd értsük meg a karácsonynak a csodálatos üzenetét Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igényét Pál apostol rómabeliekhez írott leveléből olvasom a 8. rész 32. versét. A 8. rész 32. versében így szól hozzánk Isten igéje. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékoznám vele együtt mindent minékünk. Szeretett testvéreim, a karácsonynak van egy olyan több evangélista által is leírt külső történet, amelyet mindnyáján jól ismerünk. Pásztoroknak a története, ahogy kijelenti az angyal nekik a megváltó születését, azután következő események, ahogy elmennek Betlehembe, és megnézik mindazt, amit az angyal kijelentett nekik, azt a jelet, amely jelzi, hogy ki az, aki született. Vagy ha gondolunk a bölcseknek a történetére, a napkeleti bölcsek történetére, amikor Isten a csillagok által mutat meg távoli, igazándiból Istent nem ismerő emberek számára olyan jeleket, amelyek arra engednek következtetni, hogy Messiás fog születni. Egy olyan király, akinek a születése mindent megváltoztat, és nagy utat megtéve jönnek el, hogy meglássák ezt a gyermeket. Az az ige, amit most hozzátok hoztam, a karácsony belső történetéről beszél. Egy csodálatos belső történetről, a karácsonynak a lényegéről, ami a külső történetben is ott van, de itt Pál apostol egészen nyilvánvalóan leírja ebben az egy mondatban, hogy mi a karácsonynak a lényege. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És amikor ezeket a szavakat olvassuk, akkor tulajdonképpen abba is belegondolhatunk, hogy a világnak a karácsony fogalmával kapcsolatban milyen radikálisan mást mond ez a néhány mondat. Hiszen a világ azt gondolja, sokan talán mi is, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Ez a vers pedig arról beszél, hogy a karácsony Isten szeretetének ünnepe. Nagy különbség. Azt, hogy csak azt mondjuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, az olyan nagyon elvont, absztrakt, megfoghatatlan, de amikor azt mondom, hogy Isten szeretetének az ünnepe, amely abban nyilvánult meg, hogy elküldte Jézus Krisztus, és odaadta mindnyájunkért, ez megragadható. Aztán azt is szoktuk mondani, hogy az ajándékozásnak az ünnepe, és itt radikálisan megint mást mond Isten. Azt mondja, hogy az ajándékozó, az maga az Úr, és az ajándék Jézus Krisztus. Ez más, mint hogy mi egymást megajándékozzuk. Aztán ott van ez a jelkép, a fenyőfa, ebből a versből viszont a kereszt világlik ki, hogy odaadta, te érted és én értem, így mondja az ige, mindnyájunkért odaadta őt. De nézzük meg, hogy mi áll ennek a versnek a hátterében. Sok mindent lehet mondani az emberiségnek az elesettségéről, most én egyetlen egy dolgot fogok ebből kiemelni, mégpedig azt, hogy ami elveszett. Mi veszett el ott a paradicsomkertbe, és mi maradt meg nekünk, És mégis ezek a megmaradt dolgok ott a lelkünk mélyén, mire motiválnak bennünket, és nézzük meg, hogy többek között ebbe az emberiség általános helyzetében, ebben mi is benne vagyunk, hogyan küldi el Jézust, és ajándékoz meg vele bennünket, téged és engem. A paradicsom kertben egy csodálatos történést látunk, amikor Isten megteremti az első emberpárt. Csodálatos feladatokat ad nekik, amely feladatok teljes mértékben összhangban vannak azzal, akinek őket teremtette. Más az angyalok teremtése, és más az embereké. Érdekes módon, bár az ember az angyalhoz képest jóval kisebb erejű és hatalmú lény, mégis nagyobb dologra teremtette az embert Isten. Furcsa egy lény az ember, mert két világnak a határán éli az életét. Éli az életét a lélek és a szellem egy bizonyos részében és dimenziójában, és éli a test és az anyag dimenziójában az életét. Határlény, így is szokták mondani. Az angyal csak szellemi lény, az ember viszont a kettő együtt. És Isten úgy döntött, hogy az embert úgy teremti meg, hogy uralkodásra rendelt lény legyen. Szemben az angyalokkal, mert az angyalok szolgáló lelkek. Az embert uralkodásra teremtette. És ez benne van az embernek a lelkében, még mindig, a mai napig is. Ehhez fűzi az ő parancsolatait, amikor azt mondja Ádámnak és Évának, hogy uralkodjatok a tenger halain, vagy gondozzátok ezt a kertet. Azért különös ez a dolog, mert ezek a parancsok mind a mai napig ott élnek a szívünkben, a lelkünkben és minden motivációnkban. Ha megfigyelitek, akkor nem elég az embernek az, hogy életteret, lehetőségeket nyerjen, hanem mindig hajtja valami arra, hogy egy olyan területet, lehetőséget szerezzen meg magának, amit uralni tud, amiben domináns tud lenni, amit irányítani tud, vagy hogyha az eredetihez megyünk vissza, amit Isten eredetileg parancsol, aminek pásztora gondviselőjévé lehet. Hallatlanul érdekes dolog, hogy amikor megnézzük a Genezisnek az igéit, akkor azt találjuk, hogy a héberben két kifejezés van az uralkodásra. Az egyik az a málak, a másik meg a mással. A málak az azt jelenti, hogy királyként uralkodni. Ezzel szemben a mással azt jelenti, hogy gondviselőként, pásztorként, sáfárként uralkodni, azaz olyan, mint amikor valaki gondozza a rábízottakat, kiosztja a rábízottaknak azokat a dolgokat, javakat, amire szükségük van, utána jár gondviselőjévé lesz. Valaminek vagy valakiknek. Ez szerepel a Genezisben. És ehelyett mit látunk? Azt látjuk, hogy történt egy tragikus esemény az Édenkertben, amikor az ember bűnbe esett, és azóta nem az Isten által megbízott dolgokon, nem a teremtett valóságokon uralkodik az ember, hanem egymáson. És nem gondviselője a másiknak, hanem zsarnoka, kifosztója, mert csak úgy tud uralkodni. Úgy is szokták ezt mondani, hogy a paradicsomot csak úgy lehet megvalósítani itt a Földön a bűneset után, hogy mások vérén és izzadságán lehet fölépíteni a magunk kis paradicsomát. Mégis, hogyha megfigyeled a saját életedben, minden mozzanatában ott van a teremtettségnek, és a teremtéskor kapott parancsnak ez a motiváció az ember életébe. Eljutni valahová, uralkodni, megszerezni, visszaszerezni azt, ami elveszett. Mert az ember uralkodásra teremtett lény, aki, ha így lehet mondani, a legnagyobbat bukta. Hiszen uralkodásra teremtett lény volt az Édenkertben, aki Istennel jár, ismerte Istent, és lett szolgává, mégpedig a bűnnek a szolgájává. Lett az élete valami félelmetesen és fájdalmasan kifosztott és hamar véget érő, amely mindent elveszt, és az olyan borzalmas. Olyan borzalmas, hogy megjelenik a mindennapi életünkben is az, hogy törekszünk arra, hogy szerezzünk, az az érzés tölt be el bennünket, hogy amikor kiszemelünk valamit, hogy én ezt szeretném megkapni, megszerezni, szeretnék erre eljutni, hogy ez mindig is, mintha az enyém lett volna, mintha jogosan megilletne mindaz, amire vágyom, a szívben ez van, és ott a törekvés, hogy megszerezni. Megszerezni és megtartani. És közben a szomorú valóság az, hogy a tapasztalati világunkban az jelenik meg, hogy úgy járunk, mint a gyermek karácsonykor, hogy bár nagyon szerette volna azt az autót, fél óra játék után megunja. Hogy amikor megszerezzük, amit szerettünk volna, amire vágyakozunk, amire úgy érezzük, hogy jogunk van, sőt, minket megillet, az lenne a természetes, ha már most az enyém lenne, akkor amikor megvan, akkor sem csillapodik az ember belső lelkiessége, akkor sem csillapodik az, hogy tovább menjek az uralkodáson. Soha nem elégítetik meg. Amikor Jézus Krisztust elküldte karácsonykor az Isten, akkor a leglényegesebb pontra tapintott mindnyájunk életében. Arra az éhségre, amely mindannyiunk lelkét jellemzi, hogy nem a külső dolgokban van a mi boldogságunk, nem annak a visszaszerzésében és birtoklásában, hanem abban van a mi boldogságunk, hogy minket birtokol az Isten. Hogy lelkileg és belső módon elégítetik meg az ember, és csak egyetlen egy dolog tudja az ember szívét megelégíteni, ez pedig a bűnbocsánat. Azt mondja az ige, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Csodálatos, hogy Isten először minden gondunkra és szükségünkre válaszolva először a lelki dolgokkal kezd foglalkozni. Először a léleknek a belső dolgait akarja helyreállítani, ezért jön Jézus Krisztus, és majd az új világba fog helyreállni a külső. Először a lelki, a belső. A legfontosabb a dolgot adja Isten, a bűnbocsánatnak a lehetőségét. És amikor azt mondja, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett, akkor egy picit elgondolkodhatunk azon, hogy hogy is van ez? Ránézek a másik gyermekére, és megnézem a magamét, és végig gondolom, hogy a másik gyermek életéért odaad kéne adnom a saját gyerekemét. Valami mélységes dolgok ám ezek. Hogy azért, aki elfordult tőlem, aki nem az enyém, aki tőlem idegen, odaadom azt, akit a legjobban szeretek. Ezt jelenti ez a mondat, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Azért küldte el, hogy ne kedvezzen neki, hogy kedvezzen neked és nekem. Aztán azt mondja, hogy hanem őt mindnyájunkért odaadta. Ez odaadta, ez azt jelenti, hogy kiszolgáltatta. Kiszolgáltatta az ember kezének az emberért. Az ember kezének, annak az embernek a kezének, aki fölemelte Jézus ellen a kezét, és keresztfára szegezte. És amikor így távolba beszélek arról, hogy az ember keze, akkor ezen különös, távoli, olyan megfoghatatlan, olyan absztrakt, de tulajdonképpen a lényege a kereszt előtti történéseknek az, hogy mindnyájunk, egyen-egyenként minden egyes ember saját tulajdon kezével szegezte föl Jézus Krisztust a keresztfára a bűneivel. Te is, és én is. Ez az a különös dolog, hogy elítéli Jézus Krisztust Pilátus a maga engedékenységeivel, és elítéli Jézus Krisztust a főpap Kajafás a maga halatlanul kemény direkt akaratával. És ez nem jelent más, mint hogy a választott nép képviseletében Kajafás, és a pogányok képviseletében Pilátus megfeszítteti Jézust. A teljes emberiség, és benne te és én bűneinkkel fesztettük őt a keresztfára. Az is egy nagyon szép, szívet melengető üzenet, hogy azt mondja Istenét, hogy hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mindnyájunkért odaadta, azaz minden embernek meg lenne a lehetősége arra, hogy Jézushoz meneküljön, hogy mindabból, amit nem tud már visszaszerezni, a lelkének a békéjét, az örömet, a boldogságot, a külső világot, az Isten szerinti életet, amelyre ugyanakkor, még akkor is, hogyha nem tudja, vágyik. Miért? Mert ott van benne, szinte azt lehet mondani, genetikusan az, hogy úgy éljek, amint teremtve vagyok, hogy uralkodjak, hogy kiteljesedjek. Szóval mindaz, amit elvesztettünk, Jézusban ott van, és mindenki előtt megnyílt az út. Mert mindnyájunkért adta oda őt. Mégis oly kevesen válaszolnak erre hittel. Ez egy különös dolog, hogy bár karácsony 2000 éve megtörtént, mégis a világnak a nagy része karácsony nélkül él. Mintha nem lett volna, mintha Jézus Krisztus nem jött volna el, mintha Isten valami hatalmasat nem cselekedett volna karácsonykor. Van, aki számára a karácsony ezekben a napokban történik meg az életében először, hogy találkozik a karácsony lényegével, és nem csak a külső dolgokkal, amelyek körülötte történtek. Így folytatja, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Sokszor olyan nagyon kiszerűek vagyunk, olyan kis dolgokban gondolkodunk. A saját életeden belül figyeld meg, vannak ezek a viccek az aranyhallal, hogy enged kívánni hármat. És akkor, amikor ezt a viccet elmeséli az ember, akkor néha belegondol abba, hogy mit kívánnék én, hogy ott lennék a helyében. Aztán, hogyha az ember hitben jár, akkor elgondolkozik azon, hogyha úgy lehetne, és Isten tényleg megtenni azt, amit csak kívánok, mit kívánnék, olyan kiszerű kívánságaink vannak. Azt mondja itt az ige, hogy ő vele. Először is őt ajándékozza neked, először is váltságul, hogy a te életed helyett adta az övét halálra, ezért a te életed megváltatott, méghozzá nem pénzen, hanem drága véren, amely eltörli a bűnt, váltságul adta neked, hogyha hiszel ő benne, akkor minden bűnöd, amelyet eddig elkövettél, és amelyet el fogsz követni, egyetlen hatalmas eseményben a keresztben megsemmisül. És Isten úgy néz rád, hogy Jézuson keresztül, mint aki tökéletesen tiszta, szent és igaz. Ezért adja Jézus Krisztust igazságul, hogy te az Isten igazsága legyél Jézusban. Igazságul. És amikor azt mondom, hogy igazságul, ez alatt azt is értem, hogy valóságul. Ez pedig azt jelenti, hogy nem hiába valóságul, nem elvesztettként, aki mindent elveszt az élete végén, mint a hó kipereg az élete ideje az ujjai között, nem kifosztottan távozóként, hanem megtaláltként, valóságként, amely valóság, mint örök élet a részed lesz. Adta őt bölcsességül. Az életre és az örök életre való bölcsességül. Benne van Isten ismerete minden kincse elrejtve. De amikor Isten ismeretéről beszélek, akkor benne van önmagad ismerete is. Hiszen ha belegondolunk, Kálvin János ezzel kezdte az institúciót, hogy nagyon fontos megismerni önmagamat, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért születtem a Földre, de ez ott kezdődik el, hogy megismerem Istent Jézus Krisztusban. Akkor megismerem önmagamat. Akkor tudom hova helyezni önmagamat, hogy ki vagyok, miért vagyok itt, mi a küldetésem, mi a szerepem, hol találok életet, hol leselkedik veszély rám, attól jött bölcsességül. Isten azt mondja, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Olyan könnyű lenne azt mondani, hogy nézz fel a csillagos égre most lélekben. Tekints fel, hogy milyen roppant hatalmas ez a világmindenség, mind a tied, mondhatnám. Vagy nézz arra, hogy milyen csodálatos, amikor felvillan egy-két szépségem, egy-két bölcsességem Istennek, akár a művészek kezei között, mind a tied, mondhatnám. Amiért nem mondom, az az ok nem más, mint az, hogy nem e világban van örök részed, hanem az elkövetkezendőben. Nem ebben a világban, amely test szerinti, hanem a másodikban, amely sokkal csodálatosabb lesz, mint az első. Amelyben majd Isten minden lesz mindenekben. Amely lelki lesz, amely olyan lesz, amiről Pál apostol úgy beszél, hogy amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit emberi elme meg nem gondolt, azt készítette az Isten az őt szeretőknek. Gondold el, milyen gazdag lettél karácsonykor. Neked ajándékozta Jézus Krisztust, benne az örök üdvösséget, a bölcsességet, a megváltást, az igazságot, az örömöt, az életnek erejét, örökösévé lettél az Istennek, és vele együtt mindent neked fog ajándékozni. Ez csak egyetlen dolog kell, hogy higgyed, hogy mindaz, amiről szó volt, igaz. Igaz, hogy bűnös vagy. Igaz, hogy bár benned vannak azok a csodák elrejtve, amit Isten még az édenkertben parancsolt, de hiába minden motiváció és törekvés nem érheted el, de Jézus Krisztusban Isten mindent visszaajándékoz neked. És amikor ideig jött egy prédikáció, mindig meg kell kérdezni, hogy akkor mi a feladat, mit kell tennünk. És a válasz ez esetben most semmit. Most az a feladat, hogy lásd, hogy Isten mit tett te érted. Hogy fogadd el, és fogadd be, és gyönyörködj benne. Van egy ilyen csodálatos igénk, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködj az Úrban, mert már megadta szíved kéréseit Jézus Krisztusban. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönjük, hogy ami elveszett életünkben, ami törekvéseinkben, amely mindig a szerzés és az elvesztés körül forog ebben a világban, te úgy, hogy mi nem is fordultunk igazán te hozzád, még mielőtt mi megszülettünk volna, odaadtad Jézus Krisztust, és benne mindent visszaadtál nekünk, amit elvesztettünk. Olyan különös dolog, hogy mikor még meg se születtünk, akkor vesztettük el, és mikor még meg se születtünk, akkor ajándékoztad vissza. Olyan különös dolog, hogy az emberi szó hitet teremt, hitáltal látni kezdünk. Olyan különös dolog, hogy A hit olyan hatalom, amit adsz a szívünkben, olyan kéz, amellyel elfogadhatjuk az örök üdvösséget. Köszönjük ezt a csodát. Köszönjük azt, hogy szereztél visszautat önmagadhoz, és ennek az útnak neve Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy egy csodálatos személyt, a te fiadat adtad, hogy újra kapcsolatot találjunk veled. Kérünk téged, hogy hadd ragadjuk meg őt most. Hadd legyen úgy most újra ő a miénk, vagy először, ahogy még sosem volt. Egészen személyesen hadd találjunk rá. Köszönjük, hogy a te üzeneted, a szeretet és az ajándékozás. Kérünk téged, hogy tégy minket olyan emberekké, akik megajándékozhatóak. Így ad, hogy a karácsony ünnepén emlékezhessünk egy olyan csodáról, amelyet te cselekedtél értünk. És hadd fogadjuk el hálás szívvel Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 329. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 329. dicséretünk 5. verse így kezdődik. További segítségünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírták ezt az evangélisták, Máté, Márk és Lukács, de legbővebben Pál apostol adja elénk a Korintusbeliekhez írott első levele 11. részében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökbe is adtam, hogy azon az éjszakán az Úr Jézus, amikor elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adott, és megtörte, ezt mondván. Vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a pohárt is, minek utána vacsorált, ezt mondván: ez az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esztek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az ígét, előttünk vannak a szent jegyek, gyertek, csendesedjünk el, és mondjunk bűnbánó imádságot. Édesatyánk, hallottuk az ígét, hogy te Jézus Krisztussal együtt, ő vele mindent nekünk ajándékoztál. Urunk, szeretnénk bánni minden olyan időt, minden olyan alkalmat, cselekedetet, gondolatot, amikor nem ennek az ajándéknak, Jézus Krisztusnak a fényében, világosságában jártunk és éltünk. Bocsásd meg, hogy amit a te lelked kárnak és szemétnek ítélne a mi életünkben, az oly sokszor nekünk kedves, oly sokszor életgyakorlat, cselekedet, vonzó dolog. Szeretnénk most itt hagyni az Úrnak asztalánál. Szeretnénk most odaadni neked a kegyelem királyi trónusa elé, a kereszthez, hogy végre megszabaduljunk tőle, hogy ne csak mondjuk, hogy bánjuk a mi bűneinket, hanem el is tudjuk hagyni. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy ebben segíts most bennünket. Adj most hitet, adj most látást, hogy amit te bűnnek ítéltél, le tudjuk rakni ide most a te színed elé. Hogy valóban részünk legyen az örömben, részünk legyen a veled való közösségben, az egymással való közösségben, részünk legyen az erőben, amit mindig kapunk, amikor eljutunk a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Köszönjük, hogy most a te színed elé állhatunk, és veled találhatunk közösséget. Jézus Krisztusért. Amen. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok részem, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Amen.